a magas kamatkörnyezetnek általában nincs jó hatása a befektetéseinkre. Erről a témáról lesz szó az Egyesült Államokra fókuszálva elsősorban, ahol a Fed kamatdöntőülést tartott a héten. Nagyon érdekes, hogy kivárt, megállt gyakorlatilag a kamatemelésekben az amerikai jegybank szerepét betöltő intézet. Ugyanakkor, és szerintem kezdjük is ezzel a beszélgetést, János Zsolt független piaci elemzővel, akit üdvözlök, jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt!
Szóval kezdjük szerintem azzal, hogy mennyire értékeli ön Jerome Powell beszédét egy karakán a további szükséges szigorítás felé tett beszédnek, vagy inkább azt olvashatjuk ki, hogy nagyon adatvezérelt a Fed, és ha nem jön rossz adat, akkor nem lesz már több kamatemelés.
Tehát az én érzésemet is a legjobban JP Morgannek az elemzői foglalták össze a sajtókonferencia után. Azt mondták, hogy ez volt a legjámborabb, a legenyhébb J. Powell, akit láttunk 2022. márciusa óta. Akkor kezdte ugye a Fed az első lépéseket felfele kamatoldalán, minthogyha azért próbált volna olyan témákra rátérni, hogy például további kamatemelések lesznek, vagy minden esetre keményíteni szeretnének, hogy az igazgatósági körbe azoknak is adjon szavat, akik követelik már most a magasabb kamatokat. A tegnap feljelent az a kérdés is jogosan, hogy milyen értelme van annak most szünetelni és egyből bejelenteni azt, hogy további két kamat lépés várható. Itt inkább az az érzés, hogy a Fed persze nem tudja kimondani, hogy további kamatemelés nem lesz, hogyha a paraméterek két lényeges témába stabilan maradnak, mert erre túl pozitívan reagálnának a piacok, hanem ezzel a lassú lépéssel teszi ezt meg, hogy most szünetel, de valójában, hogyha nem lesz két témában, a infláció és a munkanélküliségnél irányfordulás, akkor további kamatemelés nem lesz, maximum egy szimbolikus még ebbe az évben.
Mennyire dúskálnak most egyébként likviditásban a piacok?
Hát ha megnézzük, a nettó likviditás a piacokban tovább is magas, annak ellenére, hogy a központi bankok ugye a mérlegeket csökkentik, és pont ez az a balanszjáték, amiben benne vannak, mert a központi bankok akkor növelték meg a saját mérlegükbe a likviditást, amikor a piacból nem jött elég likviditás, tehát akkor ők biztosították ezt. Most azt látjuk, hogy ez a kijelentés is, hogy állítólag még két kamat növelés, emelés lehetne, ez nem volt elég riasztó a piacoknak, és a piacok nagyon hamar válaszoltak a tegnap, hogy nem hisszük el, hogy nagy kamatlépések lesznek, mert a tegnapi napra a főtőzsdék elég tisztán pozitívba fordultak, és főleg a kockázatos részek is tovább is el vannak látva likviditásokkal.
Két területet említett, vagy hogyha jól hallottam az ön szavaiból, két nagyon fontos adat van, amit figyel a Fed a további kamatemelések tekintetében, ez perdöntő lehet. Feltételezem az infláció a legfontosabb, munkaerőpiac a másik fő horgony, amit figyel, hogyha adatvezérelt üzemmódra kapcsol a Fed?
Tehát a sorrend Amerikában teljesen tisztán egyszer a munkanélküliség piaca, ugye az aktuális számok a következő gyűlés előtt fognak kijönni július 7-én, és akkor meglátjuk, hogy a júniusi munkanélküliségi számok hova alakultak, majd júli 12-én kijönnek a júniusi inflációszámok. Ezek az előindikátorok szerint tovább csökkennek, csak gondoljunk bele, egy hónappal ezelőtt 4,9% volt az általános dollárinfláció, ezen a héten kijött 4%, és júliusra már 3%-ot várnak a JP Morgan elemzői. A másik oldalon pedig a gazdaság is igaz, hogy erős, de látható volt, hogy a munkanélküliség enyhén emelkedett, és mind a két paraméter azt erősíti meg, hogy nem szükséges kamatemeléssel tovább lépni, és ezért kételkednek sokan, hogy a szünet után valójában lesz-e további kamatemelés.
Beszéljünk a befektetésekre gyakorolt hatásáról a jelenlegi kamatszintnek. Ön hogy ítéli meg, hogyha például jövő februárig velünk marad az 5% feletti amerikai alapkamat, akkor tudom, nincs ilyen, hogy átlagos amerikai befektető, de azt mondjuk tudjuk, hogy az amerikaiak az európaiakhoz képest kockázatvállalóbbak, a portfóliójukban mondjuk nagyobb részt tartanak részvényeket. Szóval a jelenlegi megváltozott magasabb kamatkörnyezetben mennyire történik egy átsúlyozás, átértékelés a portfóliókban?
Ez az attól a kérdéstől függ, hogy a vállalatoknak mennyire sikerül a marzsokat, a nyereségeket magas szinten tartani. Hogyha vesszük a value szektort, akkor ugye ott teljesen tisztán azt várja el a befektető, hogy a nyereségből osztalítón keresztül részesüljön. És itt a fő kérdés, ez lesz a következő negyedéves jelentéseknél, hogy a vállalatok a költségeket mennyire tudják tovább is hatékonyan kezelni. Ebbe az AI, a mesterséges intelligencia fantáziája nagyon segít. Ezen a héten a McKinsey jött ki egy olyan elemzésével, hogy éves szinten a mesterséges intelligencia implementálása az a bizniszmodellekbe, így nagyságrendileg 4,4 billió dollár hatékonyságot tud kitermelni, és ez segíteni tud a vállalatoknak tovább is a nyereségeket magasan tartani, mert hát a befektetőnek ez a lényeges kérdés, hogyha van kockázatmentes 5%, és ehhez párhuzamosan van osztalékrentabilitás, mondjuk 3,4%, plusz árfolyam fantázia, akkor ebben hiszek-e és megérje is? Ez a két kérdés fog egymás mellett mozogni, mi történik a vállalatoknak tovább is a marzsával és a nyereségével.
De akkor az nem prognosztizálható, hogy nagy mértékben lecsökken a részvények aránya a portfóliókban, mert hogy annyira nem rossz a környezet, amire az AI most még rá is segít majd.
Abszolút, és egyet azért tisztán ki kell mondani, Amerikában most rövid időre nézve az infláció arra a szintre visszacsökkent, ahol a kamat van, Európában ettől még messze vagyunk, de hosszú távra nézve csak a kamat a vásárló erőt nem tudta soha kompenzálni. Tehát a reál befektetés, a reál értékbe, a reál gazdaságba, a reál nyereségekbe, egy közép-hosszú távú portfólióba mindig sokkal fontosabb. A rövid tőkék azok, amelyek mozdulnak arra, hogy a kamatok hova mennek, tehát én nem látom azt, hogy a következő években a részvényarányok lényegében csökkennének.
Az Egyesült Államokban egyébként mennyire jellemző az, hogy hosszabb távú befektetésekben látnak fantáziát a befektetők? Már csak azért kérdezem, mert itt a héten a reggeli monitorban egyszer beszéltünk kifejezetten a magyar befektetési piacról, és hát idehaza sajnos kicsit rövid látókörűek vagyunk ebben a tekintetben, mondjuk a betéteinket se kötjük le, hanem minél gyorsabban hozzá akarunk jutni a pénzünkhöz. Szóval az amerikai pénzügyi tudatosság ebből a szempontból ön szerint mennyire alakul másként?
Tehát az látható, hogy fejlettebb piacokban is, ez a fejlettebb szemszöget abból az oldalról világítom meg, hogy hol van hosszabb tapasztalat, befektetési kultúra kialakulása, hol vannak a nagyobb vagyonkezelők, hol létezik már évtizedek óta a value befektetési stratégia, és itt csak, hogyha Warren Buffettre gondolok, az nem Európában, hanem Amerikában, vagy van ugye otthon. Tehát ott sokkal inkább tapasztaljuk azt, hogy a rövid táv is hosszabb, mint az európai hosszú táv gondolkozás. Tehát itt Magyarország nincsen egyedül, ezt látjuk hasonlóan Ausztriában és Németországban és több országban, Európában, hogy a befektetőknek, a privát szektornak az időhorizontja még sok esetben túl rövid, és ez még időkérdése, kritikusan a befektetések eldöntése előtt az idősávokkal gondolkozni, mert ez a kérdés a legfontosabb, hogy egyáltalán ha valaki befektet, akkor milyen indokokból fektet be, spekulációból, vagy valódi értékvásárlás szemszögéből.
Beszéltünk akkor a részvényekről, a kötvények mennyire népszerűek az Egyesült Államokban, és itt is a kamatemelések akkor a rövid lejáratokat érintik rosszabbul?
Tehát a kötvények azok persze, hogy a rövid időre parkolt tőkénél fontosak, és az a tőke fontos is a kötvényeknek, mert az amerikai állam ugye most tőkésíti fel a kasszát, kibocsátott csak ezen a héten 250 milliárd dollár nagyságrendű rövid T-bill, tehát ilyen egy-két éves kötvényeket, és ezt a piac abszolút nem érezte. Tehát az látható, hogy ez a likviditás a pénzpiaci alapokból, a rövid cash tartalékokból jön, és itt van elég, nagyságrendileg olyan körülbelül 5,5 billió dollárról beszélünk, ami money market fundokban van, és ezek állandóan forognak, ezeknek szükséges az új kötvény, tehát itt is látszódik, hogy a piac elég jó egyensúlyban van.
És végezetül még egy monetáris politikai kérdésem lenne, hogy mi lenne a célszerűbb, akár a befektetések, akár a pénzpiacok szempontjából, hogyha majdan a kamatcsökkentés hasonló ütemben intenzíven zajlana le, mint a mostani kamatemelés, ahogy láthattuk, vagy kicsit elnyújtottabban?
Hogyha stabilan tudjuk tartani a gazdaságot, akkor persze, hogy lassabban egészségesebb a kamatcsökkenés. Általában, ha megnézzük a múltat, akkor gyors kamatcsökkenések mindig azért történtek, mert valami csontváz kiesett a szekrényből, tehát probléma került az asztalra, és ezért gyorsan kellett reagálni. A baj az, hogy ahhoz, hogy a problémák megjelenjenek, azelőtt volt egy nagyon radikális és erős kamat emelés. Tehát az aktuális folyamatnak még nem vagyunk a végén, sajnos még nem látjuk azt, hogy a most nagyon-nagyon erős és ilyen szintű kamatemelés még soha nem láttunk, hogy ez mi mindent fog még a gazdaságnak okozni, vagy lehet, hogy a gazdaság ezt akár kibírja, mert sokkal erősebb, mint amit eddig láttunk, és ebből tudjuk majd levezetni azt a kérdést, hogy a kamatoknak időnk van lassan visszacsökkenteni, vagy pedig megint radikálisan vissza kell rántani, vészhelyzetbe menni, mert olyasmi történik, ami az egész stabilitást veszélyezteti. Erre komoly prognózis már nem tud senki adni.
Az akkor ezt még nem nagyon lehet látni,
nem,
igazából.
Nem, túl korai.
Köszönöm szépen a beszélgetést, János Zsolt független piaci elemzőt hallották az elmúlt percekben, további szép napot viszont hallásra.
Kellemes hétvéget viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk.